Tisztelt hallgatóink, szeretettel köszöntjük Önöket a fizika történet előadás első bevezető jellegű alkalmán. A mai alkalommal sok olyan dolgot mondok el, ami igazából csak később lesz érthető. De fontos ezeket a bevezető gondolatokat itt már az elején közölni, és majd erre többször vissza fogunk hivatkozni. Úgyhogy ha azt érzik néha mai alkalommal a kedves hallgatók, hogy nem túl konkrét, amit néha mondok, akkor az nem meglepő, valóban néha általánosságokat is fogok az előadásba kifejteni, de a későbbiekben ezek hivatkozási alapú szolgálnak. Az egész félév egyik legfontosabb alapgondolata az, hogy a régi emberek ugyanolyan okosak voltak, mint mi. Hajlamosak vagyunk a régi korok emberéről azt hinni, hogy kevésbé volt okos, hogy jobban befolyásolták mindenféle tévképzetek, nem tudott olyan bonyolult logikai műveleteket végrehajtani, mint a mai ember. Ez egyáltalán nem igaz. Látni fogjuk, hogy a régi emberek egy csomó szempontból talán még okosabbak is voltak, mint a maiak. Egyet biztosan tudok mondani, az ókori művelt embereknek jobb volt a memóriája, mert többet használták, mint mi. A könyvnyomtatás, az internet, meg a számítógépek korában kicsit szellemi restségre vagyunk árhoztatva. A régi emberek sokkal nagyobb mennyiségű szöveget és több mindent tudtak a fejükben tárolni. Az se igaz, hogy a régi korok emberének a feje tele lett volna mindenféle zűrzavaros elképzeléssel. Tehát a természettudósaik valóban a természetet akarták megismerni, és sokszor a történelemkönyvek eltudozzák azt, hogy milyen kihatással volt a tudomány fejlődésére a különféle vallási, meg ideológiai megfontolásoknak a rendszere. Szoktak például ilyet mondani, rengeteg történelemkönyvekben van, hogy az egyiptomiak a napot Istennek képzelték, és sokszor hoznak is például egy napverset, amiben rá Isten fölkel napkeleten, tüzes kocsijával végigmegy az égen, aztán lemegy napnyugaton. És vannak, akik ezt úgy értelmezik, minthogyha az egyiptomiak azt mondták volna, hogy a nap az egy tüzes szekér. Hát ez eléggé nagy szamárság. Az egyiptomiak pontosan tudták, hogy a nap az nem egy tüzes szekér. Ez egy költeményük volt. Egy vallásos jellegű költemény. Gondoljuk Assisi Ferenc naphimnuszára. Assisi Szent Ferenc, amikor napfivér meg holdnővérről beszél, akkor ő nem gondolta, hogy ő genetikailag testvére a napnak vagy a holdnak, és nem személyesítette meg abban az értelemben, hogy embernek tekintette volna őket. Pontosan tudta, hogy azok égi testek, de hát mégis írt egy ilyen szép költeményt. Nagyon sokszor a régi korok emberelére is ilyen tévképzetekkel gondolunk. Például mondjuk az egyiptomiak nem tüzes szekérnek gondolták ténylegesen a napot, ebben biztosak lehetünk. Az a félévnek a célja, hogy megértsük, hogy mit gondoltak a régi emberek, és miért gondolták azt. Ugyanis látni fogjuk, hogy sok téves képzet valójában az abban a korban teljesen logikus, tudományos elméletet jelentett. Csak egyszerűen nem gyűltek még össze megfelelő mennyiségű vagy pontosságú tapasztalatok, mérések, hogy le lehetett volna következtetéseket. Vagy nem dolgoztak előtte évszázadokig az emberek egy problémán, hogy aztán egyszer csak kikristályosodjék a megoldás. Többször látni fogjuk majd, hogy mondjuk az euklidészi geometria kifejlesztésében olyan teljesítményt mutatott fel az ókori ember, ami előtt még ma is csodálkozva állunk, hogy tudták ezt összerakni, és még a mai embereknek is csak egy kicsi százaléka képes azt az elméletet minden részletével együtt felfogni. De a múltról való beszélgetésünket, előadásunkat nem kezdhetjük el anélkül, hogy ne figyelmeztetnék magunkat arra, hogy nagyon vigyázzunk el, mit is képzelünk el a régi korokról és a tudósokról. Sokféleképpen lehetne ezt bemutatni, én a tudós ábrázolásokon keresztül mutatnám be. Itt van például három különböző ábrázolás Arisztotelészről. Ez mindegyik Arisztotelész ábrázolása. Hát fogalmunk sincsen, hogy nézett ki Arisztotelész. valami képeket alkottak róla. Na jó, hát Arisztotelész mikor élt több mint 2000 évvel ezelőtt, gondolhatnánk. De Isaac Newton, aki már nem annyira régen élt, durván 400 évvel ezelőtti korban élt, és már az ő életében igencsak jó festőművészek voltak, akik meg tudták őt festeni. Ez egy fiatal, ez pedig egy időskori kép Isaac Newtonról. Hát ugyan fölismerhető, mondjuk egy jellegzetes orr, de ha megnézzük ezeket a képeket közelről, stílusában is teljesen mások. Itt ugye egy fiatal, feltörekvő tudós látunk, egy ifjú zsenit, ott pedig már az idős lordot, aki a lordok házának a tagja, teljesen más stílusban ábrázolva, halála után pedig ilyen görög klasszicista stílusban, mint a nagy görög gondolkodók egyikét, vagy esetleg egy kicsit talán a régi ilyen félisten ábrázolásokra is hasonló stílusában. Ez mind Newton. Persze, mit érdekel minket az, hogy hogyan néztek ki a tudósok? Hát igen, ez minket fizika történeten nem érdekel, viszont ez mutatja, hogy mennyire változatos az ábrázolása ugyanannak a történetnek. Még inkább változatos, amikor megpróbálják azt bemutatni, hogy egy-egy felfedezés során mi is járhatott a tudósnak a fejében. Mi az egésznek a történelmi vagy kulturális háttere. És ebben bizony sok szubjektív elemet látunk. Meg fogjuk nézni például fél év közben a Galilei pert, hogy csak egyet említsek, hogy a Galilei per a tudomány történet egyik legközismertebb története, és azt kell mondani, hogy a közkeletű elképzelések tele vannak hibával, sokszor tudatos torzításokkal, akiket kiki a maga ideológiai céljainak megfelelően torzított. Meg kell tehát állapítanunk, hogy a fizika történet nem objektív tudomány. Törekszünk ugyan a pártatlanságra, és elsősorban itt ezen az előadáson tudományos eredményekkel, azoknak az egymásba kapcsolódásával foglalkozunk, és kevésbé a személyekkel, vagy az olyan motivációkkal, mint amiket például a fél év alapjául szolgáló Fizika Kultúrtörténete című könyv nagyon sokat említ. Itt említeném meg, hogy mivel ez az óra egy nagyon szűk keretet jelent, heti 2 óra a nappalin, ezért nem is tudnánk annyira gazdagon a mindenféle vonatkozásokba belemerül, mint azt a Simonyi Károly Fizika Kultúrtörténete könyvben láthatjuk. De azért a kedves hallgatóknak ajánlom, hogy ha fél év meghozza a kedvüket arra, hogy a fizika történettel foglalkozzanak, akkor ne csak azokat a részeket olvassák el, ami a számon kérésbe szóba kerül, hanem azokat is, amiket Simonyi olyan óriási munkával összeállított mellé. De még egyszer mondom, mi itt ebben a kurzusban inkább a tényszerű dolgoknál maradunk, és kevésbé az utalásoknál. A természetet megismerni ugyanis meglehetősen nehéz. És ez is vezet oda, hogy a régi korokban nagyon sok tévképzet volt, és ezeket szeretnénk megérteni, hogy miért jutottak egy-egy rossz következtetésre a régi emberek. Miért gondolták egy ideig például, hogy a csillagjósás az elfogadható? Vagy miért fogadtak el olyan dolgokat, hogy a meglökött testek egy idő után maguktól megállnak, holott tudjuk, hogy Newton első törvénye szerint a magukra adott testek egyenes vonalú, egyenletes mozgást végeznek. Miért nehéz a természet törvényeit megismerni? Azt kell mondani általánosokként, hogy a természetben nagyon ritkák az egyszerű folyamatok. Általában több hatás keveredik, és ha nem rendelkezünk egy jó ötlettel, egy jó meglátással, akkor nem tudjuk ezeket szétválasztani. Ahhoz, hogy szét tudjuk választani ezeket a jelenségeket egymástól, el kell vonatkoztatnunk sokszor a tapasztalatoktól, amit közvetlen magunk előtt látunk. Úgy mondják, hogy egy bonyolult abstrakció, egy bonyolult elvonatkoztatás szükséges, és csak a néhány megtalált lényeges elemre kell koncentrálni. Előbb már említettem, most nézzük meg kicsit jobban. mit csinálnak a magukra hagyott testek. Tehát, hogyha fogok egy élettelen dolgot, meglököm, magára hagyom, nem hat rá többét sem, mit csinálnak ezek a testek. Azt hiszem, a mai mérnök hallgatók mindegyiket tudja Newton első törvényét, és mondani fogjátok, magukra hagyott testek egyenes vonalon egyenletes mozgást végeznek. A dörzsölt ebbek még hozzáteszik, hogy ha inercia rendszerből nézzük ezt az egészet. De milyen választ tudott erre a kérdésre egy ókori tudós adni? Hát egy ókori tudós azt mondta, hogy a magukra hagyott testek, tehát amikre már nem hatok erőhatásra, meglöktem, de békén hagyom, azok megállnak. Mert ezt mutatta a hétköznapi tapasztalat. Nem azért mondta ezt mondjuk Arisztotelész, mert buta lett volna, vagy elfogult lett volna valamilyen vallási, akármilyen elképzelés miatt, hanem egyszerűen ezt látta maga körül. Nem volt abban a korban sima útfelület, jól csapágyazott kerekek, vagy bármi olyan, ami legalább közelítőleg súrlódásmentes mozgást tett volna lehetővé, egész egyszerűen Arisztotelész és kortársai azt látták, hogy a magukra hagyott testek megállnak. Ha csak nem élő lények, amik tudnak maguktól mozogni. És teljesen természetesen úgy gondolták, hogy az élő lények azok valami egész más kategóriát képviselnek a mozgásnak, tehát külön kell választani az élő és élettelen dolgoknak a mozgását. Ez tudományos elmélet volt, nem pedig valami butaság. Ma már tudjuk, hogy nem így működik a világ, na de majd ezt nézzük meg a fél év során, hogy hogyan ismertük meg ezeket a folyamatokat. Nézzük meg egy kicsit részletesebben ennek az absztrakt gondolkodásnak a működését, legalábbis a természettudományokba. Nézzük meg, hogyan hozunk létre egy tudományos elméletet, vagy egy modellt egy jelenségcsoportról. A fő lépéseket írtam le, ezeket nem kell teljesen mereven venni, többféleképpen feloszthatók az absztrakt gondolkodásnak a lépései, de itt a fizika fejlődése szempontjából a fő részek azok a következők. Legelső pont, hogy megtaláljuk, mi a lényeges és mi a lényegtelen egy adott körben. Lényeges a tárgynak a színe, hogyha elhajítjuk. Lényeges, hogy élő volt vagy élettelen a tárgy. Meg kell találni először, hogy mivel kell egyáltalán foglalkozni. Aztán a lényeges jellemzők között kapcsolatot kell keresni. Tehát mondjuk lényegesnek tartjuk egy tárgynak mondjuk az eldobás irányát, egy felbehajításos mozgáskor, akkor ez meg az röpülési távolság között meg kell próbálnunk kapcsolatot teremteni. Aztán, miután a kapcsolatot először mérésekből, mondjuk táblázatba foglalt mérés adatokból felállítunk egy ilyen tapasztalati táblázatot, utána meg kell próbálni egy általános törvényt keresni, ami megmagyarázza ezeket a dolgokat. Nagyon sokan itt megállnak. Kitaláltak egy törvényt, ami épp az ő mérési adatsorukra illeszkedik, és akkor azt mondják, hogy van egy jó elméletem. Hát nem szabad megállni, mert ilyenkor jönnek az áltudományos felfedezések, hogy egy nagyon szűk körben véletlen teljesül valami összefüggés, és azt hiszi az ember, hogy itt készen vagyunk. A negyedik lépés az, hogy ellenőrizni kell, hogy az a törvény, amit megtaláltunk, az milyen körben érvényes. Tehát például, hogyha találunk egy sejtünk valamilyen összefüggést, mondjuk a ferdehajítás dobási szöge meg a távolság között, akkor ismételjük meg a kísérletet olyan szögekre, olyan testekkel, amivel eddig még senki nem csinálta, és nézzük meg, hogy arra is működik-e az elméletünk. És hogyha valami nem stimmel, ha elégedettenek vagyunk a folyamat végén, akkor vissza kell térni valamelyik korábbi pontra. Például, hogyha kiderül, hogy a ferdehajításos elméletünk más tömegű testre nem is azt adja ki, vagy más alakú testre nem adja ki, mint az eredeti elméletünk, akkor meg kell gondolni, hogy vissza menjünk valamelyik korábbi lépésre. Akár rosszul találtuk meg a törvényt, akár rosszul találtuk meg, hogy mi a lényeges, meg mi a lényegtelen ezekben a dolgokban. és ezekre figyelni. Könnyű bárhol hibát elkövetni ebbe a folyamatban, és ezt többször, ezt a folyamatot többször hivatkozni fogjuk a fél év során, hogy egyet előrevetítsek, tulajdonképpen ezt már többször emlegettem, ezt a példát, az ókori mozgástant. Arisztotelész az ő megfigyelései szerint teljesen logikusan szétvágta a földi testek közül az élők, meg az élettelenek mozgását. Mert az ő számára úgy tűnt, hogy mozgást fenntartani csak élő lény tud. Az összes járművüket állat húzta, vagy esetleg ember tolta, vagy valami ilyesmi, nem volt belső égési motorjuk, nem volt semmi olyan szerkezet, amivel tartósan fent tudták volna tartani a mozgást, és ezért Arisztotelész logikusan azt gondolta, hogy a mozgások forrása végül is, ha áttételesen is, de valami élőlény kell, hogy legyen. Azt hitte, hogy lényeges a mozgásban az élő vagy az élettelen volt a tárgyaknak. De nem lényeges a mozgása. Persze tudjuk, hogy az élőlényekben mindenféle biokémiai folyamat megy, megfeszülnek az izmaik, ezek mozgatnak, de ma már ugyanezt megcsinálja mondjuk egy robot is, nem biokémiával, hanem elektromos meghajtással, és az is tud mozogni, az is tud mozgás forrása lenni. De ugye Arisztotelész nem látott robotot, nem látott belső égési motort, és ezért logikusan gondolta, hogy lényeges ez a jelenség. Nézzük egy másik példát az absztrakt gondolkodásra, ami talán egy kicsit mókásan hat először, de azért lényeges dolgot mutat. Itt egy fénykép egy kisgyerekről, amit a baba kocsijába két babát tol. Hogy néz a fizikus egy ilyen baba kocsira? Hát a fizikus elhagyja a lényegtelen részleteket. Lényegtelen, hogy néz ki az útot mellette, lényegtelen, milyen aranyos a kisgyerek, legalábbis a fizika szempontjából, és akkor első körben leegyszerűsítik a baba kocsit egy ilyen kinézetű dologra. A mozgása szempontjából a többi részlet az teljesen lényegtelen. De aztán rájövünk arra, hogy a babakocsi mozgása szempontjából a babák alakja is lényegtelen, sőt az is lényegtelen, hogy ezek itt görbülnek, ezek egyszerűen merev testek, és ezzel a jobb oldali drótvázas ábrával helyettesítjük végül is ezt a babakocsit. Ez a fizika szempontjából egy teljesen jól működő abstrakció. Ez a drótváz. Bejelöltem csak a játék kedvére néhány erőhatást, ami itt szerepet játszik, tehát a kerekeknél a támaszerő, a surlódási erő, a babák súlya, a kisgyerek által biztosított tolóerő. Ha le akarom írni a babakocsi mozgását, akkor feltétlenül a hallgatóság nagy része olyan szakos, hogy le tudna valamennyire egy ilyen babakocsi mozgást írni, akkor ezeket az erőket teszem föl. Ebből a szép babakocsiból egy ilyen csúnya drótvázas dolgot csinálok. Ez egy absztrakt hozzáállás a dologhoz. Persze, ha egy kisgyereknek olyat adnék a kezébe, az nem játszana vele, mert ő neki az esztétikai szempontok is fontosak. Tehát ezzel az absztrakcióval elveszítünk valamit. Például hajlamosak vagyunk az esztétikai szempontokat elveszíteni ezzel az absztrakt gondolkodással, viszont lehetővé válik, hogy csak a lényegre koncentrálva megmondjuk, hogy például mekkora sebességgel szabad tolni ezt a babakocsit, hogy ne boruljon föl. Tehát mekkora erővel szabad tolni a babakocsit, hogy ne boruljon föl. Tehát nagyon fontos ez az absztrakt hozzáállás. Enélkül nem tudnánk semmit se csinálni. Mindig figyelni kéne a babáknak a színére, meg alakjára. Soha nem tudnánk a babakocsik mozgás egyenletét vizsgálni. Na most persze, itt gondoljunk a valódi járművekre, igaziból nyilván ott fontos. Megemlítendő, hogy sokan az ókorban is, és végig az emberi történet formán így ma is, azt mondják, hogy az absztrakció az nem jó, mert lényeges dolgokat veszítünk el az absztrakcióval. És így az absztrakt gondolkozással nem tudjuk megérteni a világ teljességét. És ezért sokan más megközelítést javasolnak arra, hogy megértsük a természet működését, egyfajta metafizikus, vagy szokták néha holisztikus megközelítésnek nevezni azt, hogy nem hagyunk el darabokat a valóságból, hanem hogy egységként kezeljük, és az egészet egybe tudjuk kezelni. és aztán ilyen meditációs, meg ilyen technikákkal megpróbálják az univerzum egységével való dolgot megtapasztalni. Hát, ez egy más terület, ez nem a fizika. Ez egy teljesen más témakör, ez is az emberi élet fontos része, mint ahogy az előzőben mutattam, hogy azzal a drótvász babakocsival nem játszana egy gyerek se. Ez nem ennek az előadásnak a témája, viszont azt a kritikát, hogy az abstrakcióval a fizika igaziból nem képes megismerni a valóságot, azt el kell utasítani. Annyi sikert mutatott fel a fizika a tudomány története során, olyan sok sikert mutatott föl, hogy azt kell mondanunk, hogy igenis számtalan jelenséget, nem mindent, de számtalan jelenséget nagyon jól magyaráz meg. Tehát nagyon sok mindenre természetesen nem alkalmazható mondjuk a zenéről, mitől szép egy zenemű, arra nem, ám bár ott is az összhangzattan törvények között vannak fizikai jellegű megfontolások, hogy ez erkölcse, vallása nyilván nem alkalmazható ez a megközelítés, de amikor arról van szó, hogy valamit csinálni kell, akkor inkább az ember a természettudományokhoz fordul, mint a metafizikához. Mert hiába állítják sokan magukról, hogy távolról testeket tudnak odébb mozgatni, azért ha reggel fölmennek, akkor kikelnek az ágyból és elmennek a kávéjukért, mert igaziból ez a handabanda, hogy én az Uri Gellerként odahúzom magamhoz távolról a tárgyakat. És itt a legalsó sorban itt egy nagyon fontos dolog van. A természettudományok fejlődése nélkül sokkal kevesebb ember élhetne a Földön. Töredékét tudná eltartani a Föld. Hát gondoljunk bele akár a mezőgazdaságban a gépeknek az alkalmazása, vagy az orvoslásban a kémiától kezdve a fizikáig. Hát bemegyünk egy rendelésre és szinte azonnal mi van, megröntgeneznek minket, CT-vel vizsgálnak minket, mindenféle doppleres ultrahanggal vizsgálják a vérkeringésünket, hát hemzseg a fizikától az orvoslásnál is, és hogyha kivennénk ebből a fizikát, még akár csak az utóbbi 100 év fizikáját kivennénk, akkor hirtelen óriási bajba kerülnénk, tehát az absztrakt gondolkodás igenis sikeres, és igenis nagyon sok mindent az absztrakt kódolás segítségével jól értettünk meg a természetből, és ennek a töredék sikerét se tudják felmutatni mondjuk a holisztikus gyógyítási módszerek. De vissza a fizika történethez. Egy nagyon fontos lépés, egy kicsit átugrottam, de most megnézzük, mert annyira fontos, hogy figyelmet kell rá fordítani. Ez a fontos kérdés, ez a kódolás. És mit értek kódolás alatt? Nem valami titkos írás, hanem azt a lépést, amikor a fizikai világ jelenségeihez hozzárendelek valami mást. Valami egyszerűbb, könnyen megfogalmazható tárgyat, fogalmat, valamit, amit én ismerek. Leképezést hozok létre a valóság, meg egy általam ismert egyszerű dolog között. Na most ez nagyon elhontan hangzik, de hogyha mondok néhány példát, akkor mindenki megérti. Például szöveggel, számokkal, geometriai ábrákkal lehet kódolni. Hát előbb azt a babakocsit egy geometriai ábrával kódoltam. Ha fölírtam volna a mozgás egyenleteit, akkor a babakocsi viselkedését képletekkel kódoltam volna. De ugye most kicsit általánosabban tekintve, akár tánc, festmény, zene is lehet valamilyen jelenségnek a kódolása. És nagyon fontos, hogy hogyan kódoljuk a jelenséget, mert bizonyos kódolások kedvezőek, mások meg nem kedvezőek a természettudományos megismerés szempontjából. Ugyanazt a jelenséget sokféleképpen lehet kódolni. Valójában nagyon sokszor a természettudomány fejlődésében egy-egy új kódolás megjelenése, vagy egy kódolás tökéletesítése jutott szerephez. Látni fogjuk például, hogy a napközéppontú világkép sikerre jutása Kepler idejében összekapcsolódik azzal, hogy abban a korban fejlesztették ki a mai tizedes törtes számjelölést, és hirtelen Kepler tízszer annyi számolást tudott egységi idő alatt véghez vinni, mint az elődei. És ezek igen fontos szerepet játszanak ebbe a tehát hogy mivé képezzük le a természetnek a jelenségeit, mivel kódoljuk, ez nagyon fontos. Nézzük egy konkrét példát, amivel az ősember is találkozhatott, itt egy bölény. Bölényről itt van egy fénykép. Hogyan lehet kódolni a bölényt? Hát ne beszéljünk a bölénynek a kódolásról, mert elég morcosan néz ez. Hogy lehet egyáltalán hozzáállni egy ilyen nagy darab megteremett és feltétlenül nem túl kellemes illatú lénynek, hogy mi az, hogy kódoljuk a bölényt? Hát pedig ismerünk jó néhány kódolást. Az egyik kódolás például egy lexikonból egy szöveges meghatározás. Ez a bölény szöveges kódolása. Le van írva a szöveggel, hogy a mérsékeltő legnagyobb szárazföldi emlőse, amely 3,5 méter hosszúságot, hadd ne olvassam föl, szövegesen le van írva, milyen a szőrzete, viselkedése nagyjából. Ez a bölénynek egy absztrakt megjelenítése. Hát eléggé absztrakt, mégis, ha én a bölénynek a viselkedését akarom megismerni, többet mond ez a szöveg, mint az előző kép. Többet mond ez a szöveg, mint hogyha 3 napig figyelném a bölényeket, mert ebben a szövegben sok generációnak a tapasztalata sűrűsödik bele. Tehát itt bele van sűrítve rengeteg ember megfigyelésének a kivonata, amiket lemondtak a bölényről. Ez egy absztrakt megjelenítése, szöveggel való kódolása a bölénynek. Aztán rajzzal is lehet kódolni, az ősemberek is kódolták rajzzal a bölényt, ez egy nagyon híres barlangfestménynek a részlete. Itt hadd jegyezzem meg zárójelben, hogy a termekben néha a fényviszonyok nem annyira jók, itt nem jön elő, de önöknek a rendelkezésére áll a prezentáció letöltve, és a képernyőn nagyon szépen látszanak ezek a barlangrajzok. Nyilván ezek az emberek lekódolták a bölényeket, és úgy sejtjük, ezt mondják az ősemberek szakértői, hogy a többek között azért is törekedtek a minél valósághűbb ábrázolásra, mert ettől azt remélték, hogy sikeresebb lesz a vadászat. Egyrészt anatómiai ismereteket is bemutatták, talán egymásnak is magyarázták, és sok ilyen barlangrajzon a megfelelő helyeken láncsa szúrás nyomokat is találtak, valószínűleg kicsit gyakoroltak szimbolikusan a vadászatra, hogy hova is kell azt a láncsát beledobni. Hát ez egy őskori multimédiás szimulátor. Ők nem FPS játékot játszottak, hanem bementek a barlang mélyére, és akkor ott láncsával bökötték a bölénynek ezt a rajzzal való kódolását. A vadász szempontjából ez volt egy jó kódolás. Aztán ez egy modern kódolás a bölénynek. Ez egy CAD modell, ami egy bölény vázlata kívülről. Felületi rajzolat nélkül, tehát azért néz ki ilyen kukán, de azért megnézhetjük, hogy azért elég jól leköveti ezt a bölényt. Ez egy tipikus CAD modell, amivel a mérnökök dolgoznak. Itt ebben a CAD modellben én nem azt mondanám, hogy rajzal van lekódolva, mert a rajz az csak egyfajta kimenet ennek. Valójában számadatokkal van lekódolva. Ezeknek a háromszöglapoknak a koordinátái vannak eltárolva, tehát ez igaziból egy számmal való kódolása a bölénynek. Aztán az indiánok meg járták a bölénytáncot, azt tánccal kódolt valamit a bölényből, ami az ő számukra lényeges volt. Például a bölény mozgásának a sajátosságait kódolta, vagy ott a hangokkal kapcsolatban valószínűleg segítette a vadászoknak a fölkészülését a vadászatra. Az ő számukra a tánccal való kódolás egy nagyon lényeges dolog volt. Láthatjuk tehát, hogy nagyon sokféle kódolás lehetséges, és ezek közül most egy kicsit már szűkítsük a kört, és figyeljünk azokra, amik a természettudomány szempontjából lényegesek voltak. Én nem tudom, hogy bárki is komolyan próbálkozott volna tánccal kódolni mondjuk a bolygók mozgását, mondjuk lehetséges, biztos néhányan el is táncoltak némi keringőt a bolygó mozgás mintájára, de nem azzal a céllal, hogy ezzel előre vigyék a tudományt, hanem egyéb szórakozási céllal. Tehát a természeti jelenségek kódolása az idők folyamán, én ezt a 6 kódolási próbálkozást írtam föl. Szöveges törvények, láttunk rá példát, de fizikában is meg lehet fogalmazni ilyen törvényeket, hogy én nem tudom mondjuk, hogy ha a nap fölkelt, és már úgy jó magasan jár a fák fölött, akkor egyre meregebb lesz a levegő. Ez egy szöveges törvény, ami mögött fizikai jelenségek húzódnak. Aztán alapelemek keresése, ezt majd mindjárt kifejtjük, az ókori gondolkozásban nagyon ott volt, hogy azt nézték, hogy miből is állnak az anyagok, és ez határozza meg a dolgaikat. Számmisztika. Egy adott csoport darab száma milyen összefüggésben van annak a csoportnak a tulajdonságaival. Ez a mai napig is sok babonás hitben él, mondjuk, hogy a 13 a szerencsétlen, ha 13-an ülnek egy asztalnál, akkor baj lesz, meg minden. Ez is egy fajta kódolás volt, hogy a csoportok darab számának, pusztán annak a számnak van-e köze a csoportnak valamilyen tulajdonságához. Próbálkozás volt, hát tudjuk, hogy nem jó, de nézzük meg, hogy mivel próbálkoztak. Megfeleltetés az emberi testrel. Látni fogjuk, hogy például az égi legfontosabb valamiket, mai szóval mondva a bolygókat, meg a állatövi csillagképeknek meg az állatövi csillagképeket megfeleltették az emberi testnek valamiféleképpen, és ebből próbáltak valamit kihozni. Nem túl jó kódolás, de kódolás létezett ez az ókorban. Geometria, nem kell magyaráznom a szerkezeti ábrákat, meg ilyeneket. És végül a számszerű összefüggések keresése, ez az, ami a legsikeresebbnek bizonyult a fizika története során. Tehát mondjuk a geometria, meg a számszerű összefüggések bizonyultak az évezredek alatt a legsikeresebbnek, de erre csak nagyon nehezen lehetett rájönni. Erre a dologra, hogy ezekkel kell próbálkozni, és nem másokkal. Mondtam, hogy az alapelemek azok egy fontos kódolás volt az ókorban, akkor álljanak itt az alapelemek méghozzá ne csak a feltétlenül sokat által ismert klasszikus görög 4 alapelem, tehát a föld, tűz, levegő, víz, hanem például a kínai 5 alapelem is. A kínai kultúrában 5 alapelemet különböztettek meg, a fa, tűz, föld, fém, víz alapelemet. Aztán ezek között mindenféle kapcsolatokat fölírtak, amiket én most nem elemeznék, mert annyira nem fontos ez. Tehát mit tudom, a tűz és a levegő együtt a forróságnak felel meg, a levegő és a víz együtt a nedvességnek, nem sorolnám föl. Azzal foglalkoztak az ókori emberek, hogy veszünk egy tárgyat, és az milyen alapelemekből áll, azok milyen arányú keverékéből áll, és ez sok mindent meghatároz. Néha elég jól működött. Például azt mondták, hogy ha egy ember lázas, akkor túl sok benne a tűz alapelem. Tehát így képezték le ezt a dolgot. Vagy ha ki van dehidratálódott, akkor túl kevés benne a víz jellegű alapelem. Mit csináljuk azzal, akivel túl sok a tűz jellegű alapelem? Hűtsük le. Mit csináljuk azzal, akivel túl kevés a víz? Tegyünk hozzá egy kis vizet. És ráadásul még működik is. Tehát ez a kódolás, hogy ilyen alapelemekre bontjuk szét, ez valamilyen szinten még működik is, persze. Hiszen épp azért jöttek létre ezek a fogalmak, hogy föld, víz, levegő, tűz, vagy a kínai ötös felosztás, mert ezek a valóság valami jelenségeit hordozták. És kétségtelen, valamennyire sikere volt. Ma már tudjuk, hogy nem ezek az alapelemek. Amikor azt mondom, hogy föld, akkor valójában valami nagyon bonyolult és nagyon változatos dologra kell gondolni, ami egy kolloid állapotú anyag, amiben mindenféle részecskék keveréke található, és ráadásul különbözik a különböző helyeken. Semmiképpen nem tekinthetjük ma már ezeket alapelemnek. De valamit segített, hogy rendet rakjanak a dolgokba az ókorba, segítettek ezek az elképzelések. Hát az is mutatja, hogy nem egy objektív felosztás, hogy a két különböző kultúra két különböző felosztást talált. Még az elemszám se stimmel. Tehát nem mondhatjuk, hogy megtalálták az igazi alapelemeket, de segített rendezni a régi gondolatokat. Vagy emlegettem az elején az eldobott követ. hozzuk csak újra. Mivel lehet ezt az eldobott kő mozgását kódolni? Például a testmozgással. Bemutatjuk, hogy hogyan kell eldobni valamit. Humoros hangzik, nem is olyan egyszerű. A általunk ismert, a jelenleg ismereteink szerint csak az ember képes tárgyakat célzott, tudatosan eldobni. Tehát még a majmok se tudnak célba dobni, még közelítőleg sem. Szöveges kódolás. Ha messzire akarsz dobni, minél nagyobb sebességgel dobj, ne túl laposan, ne túl meredeken. Ezt mondjuk egy kisgyereknek, amikor ilyet mondunk. Egy kicsit fejlettebb módon megmondjuk, hogy a dobás távolsága hogyan függ az eldobás sebességétől, meg az eldobás szögétől, persze, hogyha a közegállás elhanyagolható. Ez egy olyan a fizikusabb, mérnökibb kódolása ennek. Geometria. Lehetne egy grafikont rajzolni arról, hogy mondjuk adott sebességnél, különböző szögeknél hogyan változik ez, az egy geometriai kódolás lenne. Vagy az alapelemes kódolás, az azt mondaná, hogy az eldobott kő, az a föld alapelemből van, törekszik arra, hogy visszatérjen a földbe, ezért ezt nem lehet megakadályozni, hogy visszatérjen a földbe, csak késleltetni lehet azzal, hogy megzavarjuk ezt a rendet azáltal, hogy nagy sebességet adunk neki. Hát ebből ugyan dobástávolság nem lesz, majd látjuk, Arisztotelész jócskán belezavarodott az ilyen jellegű problémákba, de ez is egy leképezés, egy kódolási próbálkozás. Ezen folyamat közben természetes, hogy a régi ember bármilyen okos is volt, több térútra rátévedt. Látjuk például, hogy az asztrológia közkeletű nevén a csillagjóslás, ez egy kicsit pontatlan elnevezés, ami azt mondja, hogy az emberek birodalmak sorsa és az égi jelenségek közt összefüggés van, tévútnak kell nevezünk. Aztán a számmisztikát, a számok minőségi jellemzőinek a túlzott, komolyan vételét. Aztán az emberi test és a kozmosz részeinek a kapcsolata is tévút. Pedig a keleti gyógyítási technikák egy része ezen alapul. Például most mondok valamit hasból, hogy a máj az megfelel a Vénusznak, lehet, hogy nem, most nem emlékszem ezekre, ezért májat akkor kell gyógyítani, amikor a Vénusz magasan látszik. Tehát ezek a fajta hozzáállások. Aztán ezekkel az alapelemekkel való kapcsolat, amivel meg tudjuk magyarázni a dolgok természetét. Ez a mai napig is él például a kínai eredetű feng shui, ami még a céglogók tervezéséhez is tanácsokat ad, hogy hogyan osszuk el a föld, víz, nem tudom, fa jellegű elemeket egy céglogóba vagy a munkahelyi környezet kialakításába. Hát természetesen ezek nem valódi összefüggések. Mondjuk azzal, hogy arányosan osztják el mondjuk egy céglogón a különböző jellegű dolgokat, lehet, hogy esztétikailag szebbek, de nyilván nem vonzák oda a szerencsét, mint ahogy a fengsúlyosok ezt állítják. Az egyik leghíresebb térút az a csillagjósás, vagy hát asztrológia. Nézzük ebbe bele egy kicsit jobban, mert ez a mai napig velünk él, ez a térút. Az az alapgondolat, hogy az égi jelenségek befolyásolják a földieket. Nagyon sok változata létezik. Egy fél évet lehetne csak arról tartani, hogy miféle asztrológiai rendszerek vannak. Mellesleg már ez mutatja, hogy nem lehet jó az asztrológia, mert nem tudják eldönteni, melyik rendszer igaz. Például a kínai asztrológiának köze sincs az európai jellegű felosztáshoz. De hát most nézzük meg a klasszikus Európára jellemző asztrológiának az alapgondolatát. Az első alapgondolat, hogy az égbolt legfontosabb része az úgynevezett állatöv, vagy zodiákus, mindjárt képet is mutatok róla. Ez a zodiákus, ez azon 12 csillagképek a halmaza, amik az égboltnak azon az övén vannak körbe-körbe, amin a nap a földről nézve látszólag az évi mozgása során végighalad. 12 különböző területre, csillagjegyekre van fölosztva ez az állatöv. Ezek a mindenki által ismert oroszlán, bika, mit tudom én, mérleg, skorpió, stb. Ezek az állatövi jegyek, és ezeket mindenhol nyakláncon, itt-ott megjelenítve láthatjuk. a jegyeknek és az égitesteknek is megvannak a tulajdonságai. Például milyen alapelem felel meg nekik. Hát én ezt fejből nem tudom, de most mondok valamit, hogy a Jupiter mondjuk az tűzjellegű, a Bak az pedig földjellegű, most mondtam valamit. Ezért, hogyha a kettő, ha Jupiter a Bak irányába látszik, akkor lemondják egymás hatását. De mondjuk egy tűzjellegű bolygó tűzjellegű csillagképbe áll, akkor erősebb lesz a tűzes jelleg, mondjuk annak az embernek a jellemében. Aztán azon kívül, hogy maga az égbolt az csillagokhoz rögzített rendszerbe föl van osztva 12 részre, még felosztják égtáj szerint rendezett, tehát mindig napkelettől kezdve napnyugatig felosztják, na ebben eltérnek, hogy egyenletesen vagy nem egyenletesen, úgynevezett házakra az eget, az asztrológusok. És a házaknak is megvan, hogy melyik milyen jellegű. Megvan, hogy például a nyolcadik ház az az anyai ági rokonokkal kapcsolatos. Én olvastam ilyen könyveket, tényleg ilyenek vannak, és ezért, hogyha egy ember születésekor a nyolcadik házban mondjuk együtt áll a Merkur meg a Vénusz, akkor levonják, hogy az anyai ági rokonoknál valami balhé lesz a családban. Nem tudom, szóval, és akkor ilyeneket találnak ki. És hát ezeknek a tulajdonságai, hogy melyik földi jellegű, meg melyik milyen, ebből kombinálnak ki egy szöveget, ami egy embernek a jellemrajzát, vagy a sorsát, vagy egy birodalomnak a jellemrajzát próbálja fölvázolni. Itt van ábrázolva, itt van ugye a mai rendszerben már tudjuk, hogy középen áll a nap, körülötte kering a föld, és ezért amikor a földről nézünk a nap fele, akkor az a nap például itt most a kos csillagkép irányába látszik, amikor májusban vagyunk. Ez az a közkeleti dolog, ami a napi lapokban is benn van, hogy horoszkóp, és akkor azt mondják, hogy a kos jellegűek ma vigyázzanak, mert a munkahelyükön valaki mit tudom én, meg fogja fúrni a tevékenységüket. Hát igen, mi van a kos jellegű nyugdíjasokkal, meg az óvodásokkal? Meg az óvodást megfúrhatja valaki, hogy ellopja a játékát, de hát egy nyugdíjasnál, hát mit tudom én, lehet, hogy a boltba a rossz parizert adnak neki. De nyilván ezek érthetetlenek. Ezek az állatövi jegyek itt szépen sorban. Aztán az emberi test és a csillagjegyeknek a megfeleltetése van fölrajzolva. Például úgy látom, hogy a halak, azok a lábok, fejnek felelnek, meg a térdnek a kos szépen így megnőtt, és akkor azt hiszem mindenki ki tudja találni, hogy milyen jellegű asztrológiai gondolatok következnek ezekből a megfeleltetésekből. Tehát nyilván, hogyha mondjuk valakinek a születésekor a halak csillagképbe több nagyon különböző jellegű bolygó együtt, akkor annak a lábfejével lesz gond, meg ilyenek. Hát nehéz neve mosolygás nélkül megállni ezeket a dolgokat, de hát ilyeneket találtak ki. Na most mit kell mondanunk erről az asztrológiáról? Azt kell mondani, hogyha tényleg elfoglaltanak vagyunk, hogy azért a régi ember nem véletlen terelődött erre a térútra. Volt ennek oka. A régi ember nem volt hülyébb, mint a mai. Miért terelődtek erre az okra? Erre a térútra? Azért, mert voltak olyan összefüggések az égi meg a földi jelenségek között, amiket az ókori ember is látott, de még ma is igaz összefüggések ismerünk el. Tehát nem volt ez teljesen kukaság, hogy az égi meg a földi jelenségek között kapcsolat van. Például, hogy a nap milyen magasan derel, vagy ami ezzel összefüggésben van, hol kell fel, meg hol nyugszik le, az ugye az évszakoknak, a évszakokat befolyásolja. Az évszakokon keresztül a növényeknek a termését, az állatoknak a vonulását, a felhőzetnek a jelenlétét egy adott területen. Ma már persze tudjuk, hogy emögött a napsugárzás, belsési szög, fölmelegedés, éghajlati dolgok vannak, és ma már le is írjuk ezt a mai tudományunkat, de az ókori ember ezt nem tudta. Csak észlelte, hogy a nap kihatása van a növényekre. Aztán a teli holdkor nagyobb a dagály. Ez nyilvánvaló volt a tenger mellett élő emberek számára. És valódi kapcsolat. Ma már tudjuk gravitációsan megmagyarázni ezt a jelenséget. Aztán, amit az egyiptomiak figyeltek meg, az ókor Egyiptomban a Nílus áradás egy nagyon fontos esemény volt, mert az egész mezőgazdaságuk ezen múlt, és jól volt tudni előre, hogy mikor fog áradni a Nílus, hogy előkészüljenek az áradásra, és azt vették észre, hogy amikor a Szíriusz, az égbolt legfényesebb csillaga, egyszerre kel fel a nappal, akkor kezdődik a Nílus áradása a felső folyásnál. Ez egy valódi összefüggés volt, bár véletlenszerű. Csak teljesen véletlen időbeli egybeesés volt. Az évnek ugyanabban a szakaszában volt az együttkelés, meg nagyjából ugyanakkor kezdődött az áradás fönn. Mára például már nem is áll fönn ez az összefüggés. De ez is egy olyan dolog volt, amit az ókori ember megfigyelve azt gondolhatta, hogy az égi jelenségek befolyásolják a földieket, és ez valamilyen szinten igaz is. Persze túlzásokba esett, amikor azt gondolt, hogy a betegségeinket, meg ezek, meg ilyesmiket is ez befolyásolja, de megvolt annak az oka. De mai szemmel nézve azt kell mondanunk, hogy az asztrológiát nem fogadhatjuk el. Ugyanis például önellentmondások és ellentmondások vannak a különböző rendszerek között. Hogy csak egyet mondjak, a 100 000 ellentmondás közül, az egyik asztrológus a házbeosztást a horizontnál kezdi, tehát azt mondja, hogy az első ház ott kezdődik, ahol az állatöv a horizonttal találkozik, ott húzza be a határvonat. A másik pedig az első háznak a közepét teszi oda, tehát egy fél házzal elcsúsztatja. Igen ám, de hogyha a hetedik ház mondjuk az anyai ági rokonoknak, a nyolcadik meg az apai ági rokonoknak felel meg, akkor az, hogy félházal odébb csúsztatjuk a dolgokat, akkor hirtelen egész másra vonatkoznak a dolgok, és ezt az évezetek alatt nem tudták eldönteni. A mai napig is vitatkoznak. Hát, hogyha ezt nem tudják eldönteni, az azt jelenti, hogy olyan ellentmondások vannak ezekben a rendszerekben, hogy semmiképpen nem mutatjuk, hogy ezek igazak. Rengeteg statisztikai vizsgálatot folytattak ebben a témakörben, hogy például amiket szoktak mondani, hogy megint hasból mondok valamit, egy oroszlán jellegű ember ne házasodjon vak jellegűvel, mert mind a kettő kemény fejük és össze fognak mindig veszni. Vannak ilyen tanácsadások. Megnézték, hogy ez igaz-e. Tehát, hogy a különböző csillagjegyben születetteknek a házassága milyen arányra végződik válása. Semmi összefüggés nincsen. Én magam is megcsináltam egy olyan vizsgálatot, hogy az internetről le lehetett tölteni valami magyar hírességek könyvét, abból kigyűjtöttem 11 000 hírességnek a születési adatait, meg oda volt írva a foglalkozása, hogy ki volt politikus, ki volt sportoló, ki volt nem tudom micsoda az utóbbi 200 évre, és én is látom, nincs összefüggés. Tehát például a híres sportolóknál, vagy mondjuk megnéztem a híres sakkozóknak, volt egy csomó híres sakkozón, hogy azok valahogy az állatövi jegyek között mutatnak-e valami egyenletlen elhelyezkedést? Hát nem mutatnak. És rengetegen végeztek ilyet. Aztán a hatásmechanizmus, ami állítólag közvetíteni a bolygók hatását mi hozzánk, az ismeretlen és teljesen ellentmondásos. Például miért a születés pillanata számít? Hogyha egy bolygónak az a misztikus sugárzása átjön a több millió kilométeren, a légkörön, a háztetőn, a mindenen, akkor mit számít az, hogy valaki az anyamében van, vagy kívül van? Miért az időszak számít? Meg hát nem is ismerünk ilyen sugárzásokat, meg ilyeneket, amik ezeket a hatásokat okozhatnák. Ennek ellenére sokan hisznek benne ma is. Miért hisznek benne ma sok is? Hát nehéz ezt megérteni, és nem is a mi előadásunk témája, de mondjuk, ha röviden kéne valamit mondani, azt mondanám, hogy az ember az szeret az egyszerű, megérthető világba hinni. Szereti azt hinni, hogy a dolgok közt összefüggések vannak, ezek megérthetők, és főleg szereti azt hinni, hogy képletek nélkül meg lehet érteni a világot, mert az emberek valami nem szeretik a képleteket, meg a matematikai összefüggéseket. Hát nem működik ez a megközelítése a természeti dolgoknak, úgyhogy a kedves hallgatóságot megnyugtatom, vagy fölidegesítem azzal a dolggal, hogy az absztrakt gondolkozás, így például a matematikai leírása a természetnek, enélkül nem lehet jó elméleteket alkotni. És akkor most ezután a kitekintés után, ami arra vonatkozott, hogy milyen korlátai voltak az ókori embernek abban, hogy megismerje a természet törvényeit, és hogy milyen gondolkozást is igényel ez. Most közeledünk a konkrétabb ismeretekhez. Legelőször néhány, még mindig azért elég általános dolgot szeretnék mondani a múlt ismeretéről. Hogyan ismerik a múltbéli, és most az ókorra, meg még részben az őskorra is gondolunk, az ókori és őskori tudást a természetről. Hát be kell valami, hogy sokszor meglehetősen hiányosak az információnk, és ennek több oka van. Egyrészt voltak olyan kultúrák, amiknek úgy tűnik, hogy nem volt írásbeliségük. Tehát például a megalitikus kultúrák, amikről mindjárt majd említést teszek, úgy tűnik, hogy a megalitikus kultúráknak nem volt írása. Pedig nagyon jelentős épületeket hagytak ránk, már magukból az épületekből tudhatjuk, hogy ez egy szervezett társadalom kellett, mert két ember nem hozta össze a Stonehenge-i kőkört, tehát ott egy szervezet valaminek kellett működnie, de nem hagytak, valószínűleg nem volt írás, mert valami írás töredékük maradt volna, nagyon kutatják ezt a területet. Aztán van olyan eset is, hogy ugyan tudjuk, hogy írtak, de nem maradtak meg ezek az írások. Tipikus eset Egyiptom, ahol rengeteg ismeretet papiruszra írtak le, ami nem tartós. Óriási szerencse kell, hogy mondjuk egy papirusz tekercs köteg beszoruljon egy olyan barlangba, ahol nagyjából állandó a hőmérséklet meg a páratartalom, és ne találják meg a sírraglók meg a fosztogatók. Alig néhány ilyen papirusz tekercsen rendelkezünk, ami fölmerül az egyiptomi körökből. Egyiptomi időkből. Egyszerűen nem tartós. Most valaki azt mondhatja, hogy na, de a sírkamráik falára belevésték a dolgokat, meg ráfestették, és azon tartósan igen áll, csak oda nem a tudományos elméleteket festették föl, hanem ilyen vallási jellegű szövegeket, vagy az ott lakó ember élettörténetét, és nem a tudományos elméleteket írták a sírjaikra. További akadály volt, hogy sokszor a fejlettebb elméletek, azok titkosak voltak, nem mindenki számára voltak adva, hogy ezeket megismerik. Tipikus példa itt is Egyiptom, hogy Egyiptomban a papok foglalkoztak mondjuk a csillagászattal, és nem volt olyan iskoláik, ahol elmagyarázzák a közembernek, hogy hogy is van, nem voltak nekik tudományos roadshow-ik, ahol népszerűsítették volna az ismereteket, és egy nagyon szűk körben maradt meg több tudás. Vagy a görög filozófiai iskolák egy része is meglehetősen titkolózó volt a beavatatlanokkal szemben. Például majd a pitagóreusok, akikről rövidesen tanulunk. Sok mindenről csak sejtjük, hogy tudták mondjuk a pitagóreusok, mert csak a beavatottaknak mondták el, és lehet, hogy egy adott pillanatban csak 20 ember volt beavatott olyan szinten, és ha az a 20 ember éppen meghalt, anélkül, hogy leírták volna, akkor nem tudjuk ezt a dolgot. És végül a háború és vandalizmusnak a hatása sem hanyagolható el. A legmarkánsabban ez az alexandriai könyvtárnál mutatkozik meg. Ugye Alexandriában Nagy Sándor létrehozott egy nagy könyvtárat azzal a céllal, hogy az emberiség teljes tudását összegyűjtse. Véleményem szerint ez volt Nagy Sándor egyetlen normális húzása, de ez most szubjektív dolog. Minden esetre összegyűjtöttek oda, nem tudjuk pontosan, valószínűleg több százezer, egyesek szerint talán az 1 milliót is elérte az ott levő iratoknak a száma. És tényleg egy óriási központ volt. Olyan volt az akkori kutatóknak, mint ma mondjuk az internet. Olyan volt a jelentősége. Rengetegen el is mentek oda tanulmányozni, és rengeteg információcsere történt a különböző kultúrák között az alexandriai könyvtáron keresztül. Csak hogy az alexandriai könyvtár az évszázadok alatt többször részlegesen legalábbis elpusztult. Volt, hogy valaki véletlenül gyújtotta föl. Ezek a papírus tekercsek meglehetősen tűzveszélyesek voltak. De volt olyan is, hogy háború során hódítók szándékosan gyújtották föl. Rengeteg tudás elveszett. a tudomány történészeket rendszeresen a dűrohan fogja el, amikor erre gondolnak, mert mondjuk fönnmaradt egy katalógus, hogy milyen könyvek voltak benne, és abban a katalógusban nagyon nagy tudósoknak olyan témáról írt könyvei vannak felsorolva, amiket nagyon szeretnénk tudni, de nincs meg a könyv. Csak a katalógus van meg, hogy volt ilyen könyv. És hát ezért is keveset tudunk. Észbe kell tartani tehát ezeket, észbe kell tartani azt, hogy egyáltalán nem meglepő, hogyha előásnak valamit ezekre az ókori kultúrák területéről, és az fölforgatja az elképzelésénket. Kiderül, hogy mégis itt meg ott foglalkoztak először dolgokkal. Mondok egy példát, a 20. század elején találták meg, és azóta se értik pontosan, Bagdad környékén, egy időszámításunk előtt, nem tudjuk pontosan, 3.-5. századból származó leletet, ami minden bizonnyal egy galván elem volt. Egy cserépedénybe két különböző fém merült bele, és a mai ember, ha ránéz, azt gondolja, hogy ez egy galván elem, mert ha beleöntöttek valami, mondjuk gyümölcslevet vagy sósvizet, akkor ez áramot adott. És mit csináltak vele? Nem tudunk róla semmit sem. Ezekről a dolgokról, tehát meglepő felfedezések lehetnek még a témakörben. Említettem a megalitikus kultúrákat, mint tudatlanságunk egyik ékes bizonyítékát. Gondolom ezt a képet mindenki fölismeri, mert ezt még azt hiszem egy időben a Windows egyik háttérképe is volt, nem ez a kép, hanem ugyanerről a kőkörről készült kép. Ez úgynevezett Stonehenge Angliába elhelyezkedő kőkör. Itt sok tonnás kőtömbökből van több tucatnyi, pontosan meghatározott irányokba elhelyezve. De nem csak ott van, ez a megalitikus kultúra, ugye a megalitikus, a mega az nagy, a litosz az kő jelentése, tehát nagyköves kultúra, mivel ilyen nagy köveket állítottak mindenfelé, amerre jártak, ha nem is ekkorákat. Ez Skandináviától kezdve Anglia, Skócia, Franciaország tengeri partvidéke, le Észak-Afrikáig, még Szicíliában is vannak megalitikus emlékek, meg elszórtam még a Fekete-tenger partján is itt ott vannak megalitikus emlékek. Nos, szóval ezek a megalitikus kultúrák látszik, hogy kapcsolat volt ezek között a területek között. Látszik, hogy szervezettek voltak, mert ezt két ember nem hozza össze ezeket a dolgokat. Egyrészt a fizikai nehézség a kövek odacipelésében, másrészt meg ezek pontosan tervezett irányokba voltak lehelyezve, ezek a kövek. Látszik, hogy itt valami komoly kultúráról volt szó, de nem maradt írás ránk. Az idő meghatározása egy óriási időszakot, mondjuk durván az IE 5-től a második évezredig, évezred, nem tévedésben voltak, de ezt az időszakot jelöli meg, ezen dolgok születése is. Nagyon keveset tudunk róla. Pedig nem csak kőköröket, hanem fantasztikus kőépületeket is építettek ezek az emberek. Aztán véstek a kőben, látszik ilyen geometriai mintázatokat. Nem hagytak ránk írást, ma már próbálkozással elég sok mindent tudunk a módszereikről. Mert hagytak a köveken vésőnyomokat, meg mi is megpróbáltuk puszta emberi erővel megmozgatni a köveket, és kiderül, hogy kövek, meg oszlopok, meg rudak segítségével egész jól megy az ember, hogyha nem nyúl egyből a targoncához, akkor egy kis gondolkozással meg lett. Tehát nem kellett az ufók segítségét igénybe venniük ezekhez. Megy az emberi erővel is, csak sok ember kitartó munkája kell ahhoz, meg azért egy csomó praktikus ismeret. Sejtelmük sincsen arról, hogy például mit tudtak a mechanika alapelveiről. Pedig azt gondolná az ember, hogy könnyen lehet, hogy valamiféle, ha más nem, valami szerkesztéses dolgok esetleg lehetett, amikor megtervezték, hogy ők hány ember kell egy ekkora kőhöz. Nem tudunk semmit, hogy volt-e ilyesmi. Vagy nem tudjuk azt, hogy mit tudtak a csillagászatról. Hogy tudtak valamit, az egészen biztos, mert ezekben a kőkörökben sok fontos csillagászati irány be van jelölve. Abban az értelemben, hogy a legnagyobb köveknek az iránya mondjuk középről, a kőkör közepéből nézve, mindegyik kőkörbe kijelölhető a napi egyenlőség, meg a téli-nyári napfordulókor a napkelte napnyugta iránya. Nyilván ez egyfajta naptárként működhetett azokban az időkben. Figyelem, Skandináviától Szicíliáig. Ugye ez más szélességi kört jelent, tehát ez egész már szögeket jelentett, tehát mindig az adott helyhez alkalmazkodva állították föl ezeket a dolgokat. Tehát az égitestek mozgását is figyelték. Meg sok generáción át ívelő munkákat. Tehát biztos, hogy volt valami ismeret közlő dolog. Csak szóban végeztek minden? Nem tudjuk. Egészen biztos, hogy ezeknek a kőköröknek sok kulturális vonatkozásuk is volt. Egyfajta templomoknak gondolják a mai régészek ezeket. De csillagászati vonatkozásuk is volt. Sajnos nem tudunk erről túl sok mindent. És akkor végül a mai előadás végezetéül akkor röviden rá pillantást vetünk arra három kultúrára, amit a mai természettudomány bölcsőjének tekinthetünk. Kicsit pontatlan megfogalmazással Mezopotámia, Egyiptom és Görögországnak címkékkel látjuk el ezeket a területeket. Miért gondolom, hogy pontatlan megfogalmazás? Mezopotámia. A Mezopotámia ez a szó azt jelenti, hogy folyóköz. A Tigris és az Eufrátesz vidéke, durván Irak, a mai Irak, Szíria környéke, ez a terület. Ez az egyik ókori nagy centrum. De itt az évezredek alatt több birodalom váltotta egymást. Ugye nagyon régi időkben ott voltak a sumérok, de aztán később a babiloniai, asszír, perzsa hódítás is volt azon a területen. Óriási változások voltak történelmileg, politikailag, de az az érdekes, hogy kulturálisan mégis a hódítások ellenére átadták egymásnak a tudást. És ezért ez a fizika történet szempontjából egy körnek tekinthető. Ez a terület. Valami címke kell rá, azt mondom, hogy Mezopotámia, mert a folyó köz, tehát a Tigris és az Eufrátesz folyó köze, én engem a birodalmak nem érdekelnek most a fizika történetben. Egyiptom. Ugye, mivel ma is van ilyen ország, Egyiptom, ezért látszik ez a legtisztább fogalom, hát azért nem annyira. Például az ókor Egyiptom történetében több nagy átalakulás történt. Talán az óbirodalom, új birodalom váltásról többen hallottak, teljesen más társadalmi szerkezet volt az ó és az új birodalom idejében, vagy hát utána hellenisztikus Egyiptom is egy más volt, de kulturálisan mégis átadták többnyire a felfedezéseket, eredményeket. Vagy Görögország, ez a legdurvább címke, ugye ma létezik Görögország, de akkoriban nem létezett, független városállamok voltak, amik néha egymással is harcban álltak, de mégis kulturálisan egy területnek tekinthetjük őket a fizika fejlődése szempontjából. Hát azt hiszem nem kell részletezni mondjuk Atén meg Spárta különbségét, hogy más szempontból ezek nagyon eltérőek voltak, de kulturálisan mégis azt mondhatjuk, hogy ezek egy területet, egy kultúrkört alkottak. Miért nem beszéltem mondjuk a kínaiakról, vagy az indiaiakról? Hát azért, mert nincs rá időm, ez az egyik ok ebben a dologban, a másik pedig az, hogy mondjuk a kínaiak technika történetben nagyon kihagyhatatlanok lennének, puskapor, sejem, rakéta, csomó mindennek sőt úgy néz ki az új kutatások, hogy az első repülést is. Nem csak az ilyen hüllékballonos, hanem az első sikló repülést is Kínába hajtották végre a második-harmadik század környékén. Tehát technika történetben mondjuk Kína kikerülhetetlen, de az az érdekes, hogy a tudományos elméletek terén nem ért föl Kína az előbbi három kultúrával. Rengeteg csillagászati megfigyelésük van a kínaiaknak, amiket ma is használnak sokszor, de nem volt mondjuk olyan részletességű bolygómozgás elméletük, mint a görögöknek. És lehetne sorolni, vagy volt rakétájuk, de nem volt hozzá mechanikai elméletük. És ezért a fizikai elméletek szempontjából, tekintetbe véve a terjedelmi korlátokat is, nem fogunk beszélni ezekről a kultúrákról. Indiáról fogunk egy picit beszélni a tízes számrendszer kapcsolatával. És végül itt vannak ezek a területek, hát a fájból megnézve rendesebben látszanak majd, ugye Egyiptom a Nílus völgye, Görögország ugye a mai Görögország, a Peloponnézus félsziget, de Kis-Ázsiának a partmenti vidéke, de még Szicília, meg rengeteg sziget itt ebben a szigetvilágban a görög kultúrkörhöz tartozott, Mezopotámia pedig itt a Tigris és az Eufrátesz folyóknak a vidéke, ahol váltogatta egymást több birodalom. Ezek tehát az ókornak azok a kulturális központjai, ahol a mai fizika kifejlődött, és ezekre fogunk főként utalgatni az ókori természettudományi ismereteknél. Köszönöm szépen a figyelmet!